Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, bolgári nevemen Mérő Mátyás, és ez a mai adás egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen nem stúdióból közvetítjük, illetve nem stúdióban vettük fel, hanem a krisnavölgyi búcsúból jelentkezünk, témánk a tehénvédelem. Krisnavölgy kombinált tehén és fecske istállójában vagyunk. Ugyanis télen itt laknak a tehenek, nyáron csak a gyengélkedők meg a borjak tartózkodnak itt ebben az épületben, viszont nem feltétlenül meghívásos alapon, rengeteg fecske is beköltözött, úgyhogy nyáron fecskeistálló. Télen persze a fecskék elmennek Afrikába, és akkor a tehenek költöznek be. Krisnavölgyben vagyunk a búcsúban, és a tehénvédelemről beszélgetek Antadi Dásszal, aki az egyik legrégebbi tehenész itten a farmon. És érdeklődnék, hogy mik a tehénvédelemnek az alapjai. Honnan van ez egyáltalán ez, hogy itt a tehenészeten nem az van kiírva, hogy tehénistálló, hanem hogy tehénvédelmi központ. Mit jelent ez?
A védikus kultúrában vannak élőlények, akiket meg kell védeni. És azt mondják a szentírások, védikus szentírások, hogy ötféle élőlény van, az akiket mindenképpen meg kell védeni. Ugye az egyik az a nők, ők mindenképpen védelemre szorulnak. Természetesen a gyerekek és az idősek szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Szükség van még a brámanáknak, az értelmiségi rétegnek a védelmére, és nagyon fontos még szintén a teheneknek a védelme. És azt mondják a szentírások, hogy ezt az ötféle élőlényt mindenképpen szükséges megvédeni. És pont ezért mi itt a tehenészetnek a ajtajára nem azt a feliratot tettük, hogy krisnavölgyi tehenészet, hanem hogy gósala. Gó az azt jelenti, hogy tehén, és sala pedig azt jelenti, hogy menedékhely. Tehát ez egy ilyen tehén menhely, ami abban különbözik más tehenészetektől, hogy itt az életük végéig vigyázunk a tehenekre, illetve az ökrökre. Gondoskodunk róluk minden szempontból, hogyha betegek, akkor próbáljuk őket meggyógyítani, és semmiképpen nem járulunk hozzá ahhoz, hogy vágóhídra kerüljenek, vagy más módon meghaljanak, nem járulunk hozzá az eutanáziához sem, hanem azt tartjuk, hogy minden élőlénynek le kell tudnia egy bizonyos karmát, a sorsát le kell, hogy tudja, és amikor letudta, akkor a következő életében egy fejlettebb létformába léphet. Ezért nem avatkozunk be ezeknek az élőlényeknek az életébe egy olyan módon, hogy bármilyen módon elpusztítsuk őket, hanem engedjük, hogy békésen letöltsék itt az életüket. Van egy nyugdíjas legelőnk, ahol azok az öreg állatok legelhetnek, akik már nem bírnak messzire járni a többiekkel, vagy valamilyen bajuk van, és akkor őróluk ott gondoskodunk.
Köszönöm szépen. De milyen is az a társadalom, amiben ez egy különlegesség?
Igazából ez egy magától értető dolog kellene, hogy legyen. Tehát, ugye, hogyha belegondolunk, hogy milyen tulajdonság az, hogy valaki csinál nekem valami jó dolgot, valaki segít nekem így vagy úgy, táplál, mondjuk táplál a tejével, vagy az ökrök segítenek nekünk a munkaerejükkel, és akkor nagyon sok dolgot köszönhetünk nekik. Persze manapság az ökröket nem becsülik annyira, ugye ott vannak a traktor úgyis megcsinál mindent. Hát addig, amíg van gázolaj, ugye az nem egy nagy dolog, az ökröket nem becsüljük túlságosan, de még mindig ott vannak a tehenek, akik különböző tejjel, tejtermékekkel látnak el bennünket, és addig, ameddig végzik nekünk ezt a szolgáltatást, akkor becsüljük, értékeljük őket, szeretjük, és attól kezdve, hogy nem csinálják ezt a dolgot, nem tudják csinálni, akkor pedig csak kidobjuk őket az ablakon, vagy ugye még, ami még rosszabb, hogy elküldjük őket Vágóhídra. Ugye hát ezt úgy hívják, hogy hálátlanság. A hálátlanság, ez egy nagyon csúnya tulajdonság, és hogyha mi nem fejlesztünk ki hálát minden élőlény iránt, akik segítenek minket valamilyen módon, akkor egy idő után megszűnik az a képességünk, hogy hálásak tudjunk lenni. Nem tudunk hálásak lenni a szüleinknek, nem tudunk hálásak lenni a férjünknek, a feleségünknek, nem tudunk hálásak lenni senkinek. És a védikus kultúra az arra tanít minket, hogy legyünk mindenkinek hálásak, legyünk hálásak a társadalomnak, akik lehetőséget adnak nekünk arra, hogy meg tudjuk szervezni a létfenntartásunkat, legyünk hálásak az ősatyáknak, akik biztosították nekünk, hogy egy bizonyos családba megszülessünk, legyünk hálásak még az olyan jelentéktelen állatoknak is, mint a kutya meg a macska, akik szintén valamilyen szolgáltatást végeznek nekünk, megfogják az egeret, vagy vigyáznak a házra. Szóval nekünk igazából minden élőlénynek hálásnak kell lennünk, és különösen hálásnak kell lennünk azoknak az élőlényeknek, akik nagyobb szolgálatot végeznek is. Az az élőlény, aki táplál minket a tejével, a tehén, őneki pedig különösen hálával tartozunk. Mindenki hallotta biztos már ezt a kifejezést, hogy szent tehén, hogy Indiában szentként tisztelik a teheneket. Egy kicsit csalóka kifejezés. Igazából ez az angolból jön, angolul is úgy mondják, ugye, hogy holy cow, hogy szintén ez a kifejezés, hogy szent tehén. De valójában Indiában nem ezt a fajta kifejezést használják a tehenekre, hanem inkább azt mondják rájuk, hogy gómata. Gómata az azt jelenti, hogy tehén anya. És ez egy sokkal emberközelibb, sokkal kifejezőbb szó. Ugye amikor azt gondoljuk, hogy szent tehén, akkor azt gondoljuk, hogy valaki valamilyen gondolatnál fogva, hát kitalálta, hogy hát legyen az tehén egy szent, és akkor föltesszük a tehenet egy oltárra, és akkor így különleges bánásmóddal részesítjük őket, de hogy ennek nincs semmi alapja. De a védikus kultúrában, ugye amikor tehén anyát említenek, akkor ők egy kategóriába teszik a tehenet. Mata, igazából a mata az egy szó, ami arra utal, hogy valaki táplál minket. Ugye az édesanyánk az táplál, a föld az táplál, a szenteknek a feleségei, és a szentek saját maguk, ők táplálnak minket a tudásukkal, a király, ő táplál minket, lehetőséget biztosít az életben maradásunkra, és akkor ugyanúgy a tehén is táplál, és akkor ezért azt mondják, hogy igazából az embernek 7 anyukája van, akik közül az egyik a tehén, és ez a gómata. És akkor mi nem valami különleges módon, valami elvonatkoztatott módon viszonyulunk a tehénhez, csak egyszerűen megadjuk neki azt a tiszteletet, amit mondjuk a szüleinknek megadnánk. Tehát nyilván ahogyan az ember a szüleiről is gondoskodik, amikor már idősek, és már nem maga tehetetlenek, nem annyira aktívak, akkor ugyanígy mi próbálunk a tehenekről és ökrökről is gondoskodni.
Most egy kicsit prózainak tűnő témát vetnék fel, de kíváncsi vagyok a reflexiódra. Ugye Magyarországon is, Magyarország az EU tagja, Magyarországon is nagyon komoly állategészségügyi szabályok vannak. Itt is látom, hogy minden egyes tejének, a bocinak, amit megszületik ki, rögtön a fülébe rakják a fülszámot, és nyilvántartják, és mit tudom én. Szóval hogy van itt az állategészségügyi ellátás? Ide is jár állatorvos?
Természetesen mi is egy bizonyos körzethez tartozunk, de ugyanakkor van egy nagyon kedves ismerősünk, aki egy Krisna hívő, gyakorlatilag ugyanazokat a szabályozó elveket tartja, ő is Krisna hívő, és akkor ő ez mellett egy egy állatorvos, egy gyakorló állatorvos, és nagyon sok szempontból ő segíti a munkánkat. Hogyha betegség van, akkor különböző gyógyszerekkel támogat minket, telefonon bármikor elérhető, hogyha születés van, akkor is ezt a regisztrációt, ezt a körzeti állatorvos végzi, de általában a legtöbb munkát, legtöbb állatorvosi beavatkozást azt ővele oldjuk meg.
Milyen betegségek fordulnak elő a telnek körében?
Hát a legkülönbözőbb betegségek fordulhatnak elő. Nagyon gyakran.
Mik a könnyebb és mik a súlyosabb betegségek?
Hát könnyebbek, mondjuk van fölfúvódás, vagy a lábukkal van valami probléma, körmük beszakad, betörik. Ezeket általában helyileg mi meg tudjuk oldani. Van annyi tapasztalat, hogy mondjuk meg tudjuk, le tudjuk vágni a körmüket, meg tudjuk körmözni őket, vagy tőlem például a fölfúvódást, azt egy liter olajjal azért viszonylag egyszerűen le lehet...
Én régi állatorvosi tankönyvben látom, hogy egy ilyen csapot beleszúrnak a hasába. Az. Hát, ezt már nem csinálják?
Ez a legdrasztikusabb. Tehát ez előtt még van három finomabb módszer. Aha. Ugye az egyik az, hogy olajat itatunk vele, ha ez nem működik, akkor gödörbe kell állítani, és ahogy megváltozik a bendőnek a szöge, ugye akkor föl tudja böfögni a tehén azokat a gázokat, amik ott keletkeznek. Aztán van egy olyan dolog, hogy egy csövet ledugunk a torkán, és akkor azzal vezetjük ki ezeket a gázokat, és hogyha e közül a három dolog közül egyik sem működik, akkor a legdurvább megoldás az a trokár, vagy szúrcsap, amit bedöfnek a bendőbe, és akkor azon keresztül engedik ki.
Igen, hát az akkor az egy seb, és egy nyílt seb, tehát ott akkor fertőzés veszély van, meg minden egyéb, ugye?
Igen, ez így van, de utána, hogyha az le van fertőtlenítve,
akkor megmentettük akkor az életét.
Így van, pontosan meg lehet.
Na és milyen komolyabb betegségek vannak?
Hát az egyik legkomolyabb betegség, amivel többször már találkoztunk, ez a hát az UV-sugárzásnak a hatására kialakuló bőrrák vagy szemrák. Ez több állatunkon is előfordult, különösen a fehérbőrű állatokon, ugye leginkább a magyar tarkára gondolok.
Szóval nem tudtam arról, hogy egy ilyen tehén is kaphat rákot. Milyen korban kapják ezt, vagy mennyi UV-sugárzásnak vannak kitéve, hogy ezt megkapják?
Hát általában ezt 10-15 éves koruk között szokták kapni. Nyilván nem jellemző, hogy az emberek tudnának erről, mivel hogy ugye mondjuk a bikabórjak, azok maximum, hát hogyha csak nem tenyészbikának kiválogatják őket, ami egy elég ritkaság, akkor mondjuk maximum 2, vagy de nagyon-nagyon maximum az mondjuk 3 évesen vágóhídon végzik, de van úgy, hogy 10-20 naposan mennek a vágóhídra. Tehát nyilván, hogy az első pár évben nagyon ritka, gyakorlatilag azt hiszem talán nulla az esély, hogy mondjuk.
És mi a helyzet a tehenekkel? A
tehenekkel? Hát például itt nem messze voltunk egy tehenészetben, ott azt mondták, hogy hát 25%-ot csúnya szóval selejteznek. 25%-ot selejteznek, ami azt jelenti, hogy ha 25%-ot küldesz minden évbe vágóhídra, az azt jelenti, hogy átlagosan 4 évig él egy tehén. Na most egy tehén 2 évesen kell kezd termelni, és
tehet,
a 4...
Tehet adni, ugye?
Így van. 2 évesen megszületik az első borjú, tejjel egy ciklust, lehet, hogy még maximum még egy ciklust, és utána megy a vágóhídra. Na most, hát egyrészt ez még gazdaságilag se, tehát nem egy kifizetődő dolog. Tehát régen, még a háború után még próbálták a teheneket abba az irányba tenyészteni, hogy minél tovább tudjanak élni. Tehát volt egy tehén, aki egy ilyen példa.
Ez tahanovista tehén?
Igen, valami hasonló. Hát ő 36 évesen fényképezték le, a 26. borjával volt remhes. Persze ez egy ilyen különleges rekord nálunk, már 20 éves tehenek is nagyon idősnek számítanak. De abban az időben még az emberek, hát lehet, hogy még hálásabbak is voltak ezeknek az élőlényeknek, meg mindenképpen nézték gazdaságilag. Tehát, hogyha én 2 évig tenyésztek egy állatot, és két év után tenyésztésbe vonom, és egy év után elküldöm vágóhídra, akkor nem olyan praktikus, mint hogyha mondjuk két évig tenyésztem ugyanúgy, és elkezd nekem termelni, és mondjuk 10 éves koráig termel. De valami oknál fogva ezek az állatok gyakran, és ez az állati orvos ismerősünk mondta, hogy még a 25% az még nem is rossz arány, mert vannak tehenészetek, akkor 33%. Ami azt jelenti, hogy ha megszületik egy üszőborjú, gyakorlatilag nem tudja magát fönntartani a tehenészet a szaporulatból. Szóval nekem ez egy ilyen elképzelhetetlen dolog, nekünk korlátoznunk kell a születést, és hogyha csak képzeld el, minden tehén minden évben hoz egy borjút, de olyan sokat küldesz vágóhídra, hogy végül a tehén állományod elkezd csökkenni. Ez egy elképzelhetetlen dolog. Tehát mondom, megint az, gazdaságilag se éri meg, aztán etikailag arról meg most ne is beszéljünk.
De beszéljünk egy kicsit az etikáról. Szerinted hogyan változhatna meg ez a szörnyű helyzet, ami a külvilágban van? Tehát én tudok arról, ugye, hogy a hústermelést az állam támogatja, a tejtermelést támogatja, sőt tulajdonképpen mi is támogatjuk ezt a rendszert, ha megveszük a közétben a tejet, mert ugye az a tej az mondjuk 200 forintba kerül, de hogyha azt a tejenet nem gyilkolnák meg teljesen fiatal korában, akkor lehet, hogy 4 vagy 500 forintot kéne fizetni azért a tejért, de szóval hogyan lehetne ezt a folyamatot megfordítani?
Hát ez csak egy nagyon komoly tudatbeli változással lehet megfordítani. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly életmódbeli változás, amire nagyon sokan hirtelen most nem is lennének képesek. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy ha az emberek nem térnek vissza a földhöz, nem térnek vissza a földműveléshez, hanem ugye minden a Tesco-ból jön, nincsen közvetlen kapcsolat a tejjel, nincs egy közvetlen kapcsolat a hússal. Csak mondok egy példát. Az egyik unoka testvérem, kis gyerek volt, ez ezelőtt egy ilyen jó 15-20 évvel történt ez a történet, és már akkor kérdezték az iskolába, a környezetismeret órán első osztály, kérdezték, hogy mi fedi a csirkének a testét. És az egyik gyerek mondta, hogy hát folpak. Szóval, hogy amikor úgy ismered a csirkét, hogy folpak fedi a testét, tehát nem látod közvetlenül, hogy ölik meg azt az élőlényt, hogy szenved abba a pillanatban, amikor meg kell halnia, akkor lehet, hogy nem egy probléma valakinek az, hogy mondjuk húst eszik. A védikus szentírások azt javasolják először, hogy a legoptimálisabb, hogyha valaki soha nem is eszik húst. Ez a legideálisabb. Ha valaki mindenképpen húst akar enni, akkor a második javaslat az, hogy hát akkor várja meg, amíg természetes módon elhullik az állat, és akkor, hogyha még mindig van gusztusa hozzá, hát akkor bánya-kánya, egye meg. A harmadik javaslat, hogyha még valaki még ezt se akarja elfogadni, akkor pedig van egy ilyen egyfajta ilyen rituális ölés, amikor az állatnak a fülébe kell súgni, hogy mámsza. Mámsza az azt jelenti, hogy ma én eszlek meg téged, és aztán holnap meg te fogsz megenni engem. Amikor az ember tudatos arról, hogyha én most fájdalmat okozok egy élőlénynek, akkor ugyanazt a fájdalmat én is majd vissza fogom kapni. És hogyha valaki még mindig ezt bevállalja, és annyira ragaszkodik a húseméshez,
még
az élete árán is, akkor jó, de akkor ő saját kezűleg ölje meg azt az állatot, ő nézze végig azt a szenvedést, és legyen tudatos róla, hogy valamikor majd ő vissza fogja kapni ezt a szenvedést. És amikor valaki így öl meg egy állatot, és így végzi el ezt a rituális ölést, akkor én sokkal tudatosabb arról, hogy most mi történik körülötte a világban, mint hogyha valaki valahol a háttérben megcsinálja a piszkos munkát, megölik az állatot, ugye földarabolják, nagyon szépen egy folpakba kiteszik, és nem is tudtam, gyakorlatilag nem is vagyok tudatos, hogy ez egy élőlény volt, akinek nagyon nagy fájdalma volt.
Próbáljuk azért egy kicsit pozitívabb hanggal fejezni be ezt a beszélgetést. Meddig élnek itten Krisna-völgyben az állatok, a tehenek?
Ez változó. A legidősebb állataink most 20 évesek.
Hát ő volt idősebb is, nem?
Volt idősebb. Dávali idősebb volt, de nem tudtuk pontosan. Róla nem volt, neki nem volt papírja, nem tudtuk a pontos adatait.
Ő csak letették itt,
ugye? Ő már, igen, ő már akkor is idős volt, amikor ide került. Igen, őről nem tudtuk. Akiről pontos adataink vannak, most Ganga, ő a legidősebb, ő betöltötte 20 évet, de többen vannak, akik már 18-19 évesek. Hát látszik rajtuk a kor, szóval azért látszik, hogy már idősek. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig fognak élni. Angliában is van egy ilyen farmunk, Bhaktivedanta Manor, ott a tapasztalatuk az azok, hát ők régen óta tenyésztenek teheneket, az a tapasztalat, hogy átlagosan 17 évig él egy állat. Na most az átlagba abba beleszámít az is, hogy nekünk is volt itt, amikor mondjuk volt egy tehenünk, akinek ikrei lettek volna, de megcsavarodott a méhe ellés előtt 2 héttel, borjak megfulladtak, császárral kellett kivenni belőle a borjakat, és ugye halva született 2 borjú. Vagy volt más ökör.
És a mama azt túlélte?
Mama túlélte, de hát őnek is azért úgy kellett küzdeni az életért, de ő megmaradt. De mondjuk az átlag életkorban ez is bele kell, hogy számítson. Vagy az is bele kell, hogy számítson, hogy volt egy ökör, aki rákot kapott 11 éves korában, és akkor 11 évesen elment. Hogyha átlag életkorban mindezeket beleszámítjuk, akkor gyakorlatilag ez a 17 éves átlag életkor fog kijönni.
Na és mi történik akkor, hogyha hát letelik az idejük, meg kell halniuk, akkor mi történik a testükkel?
Nekünk van itt fönn a domtetőn egy tehén temetőnk, amire mindenféle engedélyek, ugye ANTS, mindenféle más engedélyek megvannak, és akkor ott eltemetjük őket. Van egy ilyen kis szertartás, dicsőítjük a tehenet, azt a tehenet. Azok a személyek, akik együtt dolgoztak vele, akkor mesélnek róla történeteket, kicsit így.
Ez egész úgy, mint hogyha egy ember temetnének?
Így van, nagyon hasonló. Egy kicsit annyi a különbség talán, hogy általában, amikor egy ember temetünk, nem is csak azért, mert pont emberről van szó, hanem azért, mert nincs tudásunk arról, hogy igazából egy lélek volt, aki csak leadta ezt a testet, de utána megy tovább, akkor általában mi nagyon szomorúak vagyunk, amikor temetünk. De a védikus kultúrában mi tudatosak vagyunk arról, hogy minden élőlény, amikor elhagyja a testet, akkor csak a testet hagyja el, de igazából a lélek az elpusztíthatatlan, az tovább él. És akkor ugye mivel, hogy megy tovább a lélek, akkor egy szempontból nem kell, hogy szomorkodjunk. Tehát van, amikor mondjuk egy ilyen temetésen elhangzanak vidám történetek, és vidáman emlékezünk arra az élőlényre, hiszen tudjuk, hogy tovább él, csak igen, átment egy másik testbe.
Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. És a Krisna-völgyi búcsú kapcsán a tehénvédelemről beszélgetünk, riport alanyom Árja Dév Dász, aki a tehenészet vezetője. És arra szeretnék választ kapni tőle, hogy rendben van, egy tehenészetben vannak tehenek. Na de hogyha ugye mi nem valahonnan máshonnan vesszük az állatainkat, hanem itt szaporítunk, akkor időnként ökrök is születnek, pontosabban bika borjak, akik aztán vagy bikák lesznek, vagy ökrök lesznek. Hát mit csinálunk velük? Ugye az elveink szerint tartjuk őket addig, amíg a természetes életüknek vége nem lesz, de hát akkor most csak etetjük őket, és ők megnéznek a gyönyörű boci szemeikkel. Szóval mit csinálnak az ökrök Krisna-völgyben?
Hát először is ott kezdeném, hogy igazából a nekünk ez egy kultúra, hogy, hogy a kultúránknak a része, hogy állatokkal, állatokon belül is, pedig az ökrökkel, tehén, szarvasmarhákkal foglalkozunk, mert ugye ahogy tehenészetben vagyunk, de igazából ez nem egy egyszerű tehenészet, tehénvédelmi központ. És az ökrök, azok ugye segítenek nekünk, hogy megbűnveljük a földeket, mert ugye ez egy természetes dolog. És hogy mi ugye végezzük a mezőgazdaságot, és ugye nem gépekkel, vagyis nem ugye motoros gépekkel, hanem ökrös gépekkel, mert igazából ez egy nekünk egy nagy segítség, ugye nem kell kiadnunk üzemanyagra ennyi pénzt, és megtehetjük, ugye, hogy akkor vannak ugye szántóföldjeink, vannak, ugye, és ott van sok legelő, ahol ami igazából, hát, ugye ez a, mondhatni így, ez a fű, ami ugye haszontalan, ugye mindenhol nyírjuk a füvet, ugye, mert ugye nő, és ugye nincsen rá szükség, de viszont ebből a haszontalan fűből az ökrök
megélnek.
Ugye megélnek, és akkor ugye egy ekkora állat, ugye majdnem egy tonnás állat, ugye egész nap képes ugye dolgozni, és itt van rengeteg legelőnk, és akkor ugye akkor ingyen van az ökörerő.
Igen, és jó, és akkor ezt az ökörerőt mire használjuk?
És ugye az ökörerőt ezt tudjuk használni, ugye különböző ugye nehéz tárgyak mozgatására, akkor ugye be tudjuk vele hozni a téli takarmányt, ugye télen, nem tudom, 100 tonna takarmányt hozunk be térre, tehát annyit fogyasztanak el, egy fél év alatt ők annyi takarmányt fogyasztanak el, zöld takarmányt, ugye széne lesz belőle, és ugye fel tudjuk szántani, meg tudjuk művelni a földeket, talajművelést tudunk csinálni vele, és minden mást kaszálni tudunk vele. Hát igazából szinte minden műveletet végre tudunk hajtani.
Igen, és honnan lehet ez megfelelő gépeket beszerezni? Ugye, hát tudomásom szerint ilyen állati erőre alapozott gépeket már, és szerintem még nem gyártanak.
Hát most van egy kör, akik ugye, hát főleg a világban jobban, de Magyarországon is kezd elterjedni, hogy lovakkal kezdenek újra dolgozni emberek. Pont ezért drágul üzemanyag, ugye ki tudja, mi lesz a jövő, ugye lesz-e még majd üzemanyag, ugye hogy ennyire fogy az üzemanyag, akkor ki tudja, hogy mennyi ideig van még ugye tartalék a világba. És ezeket a gépeket Magyarországon is használtak ilyen gépeket, tehát vannak nekünk magyar gépeink is, de általában külföldön jobban megőrizték ezeket a gépeket, és akkor ott hozzájutottunk Angliába, Csehországba, Svédországba, több helyen, Németország.
Értem. Tehát gyakorlatilag Magyarországon már beolvasztották ezeket a régi gépeket, igaz? De még máshol még őrizgetik, hogy hát ha jó lesz valamire, és nekünk pont jó valamire, igaz?
Igen, így
most van. Milyen gépek vannak itt? Láttunk itt egy gépbemutatót, de én igazán nem nagyon ismertem fel, hogy milyen masinák ezek.
A széna betakarításnak a gépei vannak, főleg, és van a talaj tápanyag visszapótlás gépetre, van trágyaszóró, amit Angliából hoztunk. Az egy nagyon jó kis szerkezet. Felújítottuk teljesen, teljes felújítást kell rajta végezni, akkor van ilyen szénaforgatógépek és különböző
betakarításához kell?
Igen, hát a betakarításhoz, akkor a szárításához, ugye amikor lekaszáljuk, és akkor utána ugye rendekbe sodorjuk a szénát, és akkor utána a rendfelszedőgép meg akkor fel tudja majd szedni.
Értem. És a szántással mi a helyzet?
Most úgy van, hogy itt nálunk a tehénvédelmi központ, az úgy bevállal, tehát hogy évente körülbelül 5 hektárt szántunk ökrökkel, tehát annyit győzünk most beszántani, egy kicsit időigényes.
De ennél több a szántó terület.
Igen, több egy kicsi, hát kicsivel több, de az az elvünk, hogy ugye ami van terület, azt ugye mind meg kell művelni, és akkor Van, tehát használunk traktort azért, hogy megműveljük a területeket, hogy nem maradjanak parlagon, de viszont próbálunk évről és évről évre növelni, mindig próbáljuk növelni az ökrös munkának igen, az arányát, igen, és akkor így, és ez eddig nagyon jól sikerült.
És ennek a fejlesztésnek mi a korlátja, hogy nincs elég ökör, vagy mi nincs elég, vagy csak idő nincs elég az ökröket nevelni, vagy hogy mi a... Szóval miért nem lehet egyből mindjárt ide nekem az egészet?
Igazából lehet, tehát meg, hogyha most az lenne, hogy most oké, nincsen üzemanyag, nincsen traktor, ugye eldobjuk a traktorkulcsot, tehát akkor az ökrökre vagyunk akkor utalva, és akkor ugye akkor csak azt tudnánk csinálni, de akkor több embernek kéne, hogy mezőgazdaságban dolgozzon, több ember kéne, hogy ökrökkel dolgozzon. Tehát igazából az, hogyha minél több ekel szánt, tehát ökrös párosok szántanak ugye kint a földeken, akkor annál hatékonyabb a dolog.
Értem. Számomra ez egy kicsit előre vetíti a jövőt, a kőolaj utáni jövőt, mert ugye a mai társadalom nagyon keményen azzal küzd, hogy a fiataloknak nem tud perspektívát adni, nem tud munkát adni. Van egy ilyen felduzzasztott terciár szektor, ugye tehát ilyen nem anyagi szektor, mindenféle szolgáltatások, aminek egy része mondjuk szükséges, egy másik része az kétséges, hogy vajon kell-e valójában, csak eladják nekünk, és ugye ez köt le egy csomó embert, de még mindig magas a munkanélküliség. Na most, hogyha itt van a lehetőség, és aki nem tud a két diplomájával elhelyezkedni, az még mindig eljöhet ide ökrésznek, igaz? Tudjuk ezt nekik ajánlani?
Hát igen. Szóval meg tudunk tanítani mindenkit, meg igazából egy természetesebb dolog, mint mondjuk gyárakba futószalag mellett dolgozni, vagy akár kutatni különböző valótlan fölösleges dolgokat. Tehát, hogyha az ember úgy, hogyha nem is tudja így beleilleszteni magát ebbe a helyzetbe, de hogyha valaki kipróbálja, akkor úgy azért megváltozik a véleménye, mert nagyon megnyugtató ugye ezekre az állatokkal dolgozni.
Persze én ezt poénnak szántam, de azért azt hiszem, itt Krisznavölgyben dolgozik jó pár diplomás személy, aki nem feltétlenül diplomához kötött munkát végez. Így van ez?
Igen. Például a biokertészünk, őnek is azt hiszem valami hulladék gazdálkodási mérnök, uh-huh. És például akkor ő meg a biokertészettel foglalkozik, és akkor ő megtermel ugye mindenfajta zöldséget, és amit használunk a konyhában, a fűszernövényt, amit kielégíti ennek a közösségnek a táplálkozási igényeit.
Mindjárt meg is kérdeztem a kertészet vezetőjét, Bála Madakadászt, mi a kapcsolata a tehénvédelemmel?
Mi is használjuk őket, legalább az ökröket. Ők is a tehénvédelembe tartoznak.
Igen.
Mert minden tehén mellé van egy ökör, szoktuk mondani. És az ökrökkel műveljük általában a zöldségkertet, és főleg a krumplit. Igen. És ezért ebben a szempontból nagyon fontos számomra. A másik pedig, hogy akkor így karmamentes tejet tudok inni, hogyha megvédik őket, és nem vágják le.
Mert értem.
Vegánok lennénk.
Köszönöm szépen. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Ez itt a Góranga műsor, a Védikus Kultúra magazinja. Jelenleg a Krisznavölgyi búcsúban vagyunk. A Krisznavölgyi iskolának a könyvtárában ülünk, Préma Mojdásszal, aki Krisznavölgy oktatási igazgatója. És arról beszélgetünk, hogy a tehénvédelemnek mi a jelentősége a krisznavölgyi gyerekek oktatásában. De először tisztázzunk egy néhány fogalmat. Mi is az, hogy gurukula?
A gurukula az hagyományosan a védikus oktatási rendszert jelenti, ahova 5 éves kortól lépnek be a gyerekek, és ez egy bentlakásos iskola volt eredetileg. Krisznavölgybe, mivel a gyerekek itt élnek a szüleikkel, akkor nem volt szükség, hogy egy ilyen kollégiumi rendszerbe helyezzük el őket, hanem akkor ők ugyanúgy, ahogy más általános iskolások járnak az iskolába, és a nap végén hazamennek, akkor itt helybe ugyanígy oldottuk meg. Egyébként az iskolánk az 2009 óta hivatalos intézmény is, akkreditált iskola vagyunk, és itt helybe tudjuk akkor biztosítani a diákjainknak a képzését és vizsgáztatását is egyaránt.
Igen, hát kicsit adminisztratív vagy ilyen kormányzati fogalmazással, akkor ez egy egyházi általános iskola. Ugye most miben áll a sajátossága? Az, hogy állami, azt gondolom azt jelenti, hogy a nemzeti alaptantervet kell oktatni.
Igen, természetesen minden olyan közismereti és készségtárgyat megtanítunk, amit a nemzeti alaptanterv előír. Aztán amiatt, hogy egyházi iskola vagyunk, több vallási tantárgyunk van, és hogy a műsor témájához is kapcsolódjak, a harmadik nagy szelete az oktatásunknak az önfenntartás, amiben természetesen a tehenek gondozása, a tehénvédelem is nagyon nagy hangsúlyt kap.
Értem. Tehát akkor tulajdonképpen ők pluszt kapnak, tehát az állami tantervhez képest kapnak egy csomó olyat, ami a védikus kultúrának a része. Most mielőtt még a tehénvédelemről beszélnénk, mondjunk már egy pár tárgyat, és hogy ez hogy jelenik meg az oktatásban.
Igen, vannak olyan védikus vagy vallási tantárgyaink, amik kapcsolhatók az alaptantervi tantárgyakhoz, így például a magyar irodalomhoz tudjuk kapcsolni a védikus irodalmat, vagy a matematikához a védikus matematikát, de vannak olyan tantárgyak, amik külön óraként kapnak helyet a gyerekeknek a tanrendjébe. Például a védikus szentírások verseinek, a slókáknak a tanulmányozása, vagy mivel egyházi iskola vagyunk, ezért az angol mellett a másik idegen nyelv a szanszkrit. Tehát vannak olyan óráik is, amik teljesen önállóak, nincs egyfajta kapcsolódásuk, közvetlen kapcsolódásuk az alaptantervi tárgyakhoz.
Tudtam már, az iskola 8 évfolyamot tud tanítani jelenleg, tehát középiskola még egyelőre nincs, bár reméljük, hogy lesz, de ez a 8 év, ez mennyire elég a szanszkrit megtanulásához? Én azt hallottam, hogy legalábbis ilyen régi iratok szerint a szanszkrit nyelv megtanulásához 49 évre van szükség. Milyen szintre jutnak el a gyerekek 8. végére?
A gyerekeink a védikus irodalom, szanszkrit, stb. Más tantárgyak által 8. év végén egy olyan vizsgát tesznek, ami 2-3 órás vizsga, és amit a felnőttek szoktak teljesíteni. Ez egy nemzetközi vizsgánk, a Bhakti Sastri vizsga nevet jelenti, ami egy nagyon részletes ismeretanyagot igényel, és ezt a 8. gyerekeink már produkálják. Amit ezt a vizsgát jelenleg a hittudományi főiskolánk második évfolyamán teljesítik a hallgatók, tehát ez úgy ad egy lehetőséget bemérni arra, hogy azok a gyerekek, akik itt születnek, ebbe a kultúrában nőnek fel, ők sokkal mélyebben és előrehaladottabban ismerik és élik meg ezt a kultúrát, ezt a lelki kultúrát.
Igen. Na most a lelki kultúrának úgy gondolom köze van a tehénvédelemhez. Hogyan kapcsolódik ez a kettő?
Igen, Indiában ugye azért tekintik a teheneket szent állatoknak, mert a tehenek azok a anyáink és az apáink. Ugye a tehén adja a tejét, amit az anya tej után igazából az ember tud használni, hasznosítani, építi a testét, finom agyszöveteit vele. Az ökrök, bikák pedig segítenek a föld megművelésében, gabonatermesztésben. Ahogyan egy apa gondoskodik a családjáról, hogy biztosítja nekik a megélhetést, a anya meg ugye táplálja őket, akkor a bikák és a tehenek igazából második apáink és anyáink egyben. És akkor a gyerekeknek az oktatásában is megnyilvánul a tehénvédelem. Már hát kicsi kortól megyünk velük a tehenészetbe. Először egyszerűbb dolgokat tanulnak meg, hogy hogy kell az állatokat tisztítani, a szőrüket, stb. Tisztítani. És a későbbiekben egy pár év alatt eljutnak odáig, hogy a fiam ugye tavaly 11 éves volt, hogy már ökrösszekeret tudott hajtani. Na most, ami a gyakorlati teendőkön túl a nevelési része azt hiszem sokkal fontosabb, hogy ők a tehénvédelmen keresztül megtanulják tisztelni a teheneket. Mivel ők a második apáink, anyáink, akkor a tisztelet kultúráját tanuljuk meg ezáltal. És ezt a tiszteletet nyilvánvalóan az ő szüleik, vagy a társadalom idősebb tagjai felé is ugyanúgy tudják kimutatni. Szóval valójában a körülöttünk lévő világ, hogyha úgy látjuk, hogy Istennek a teremtése, és minden élőlény, ami környezetünkben képviseli ezt a teremtést, és ki tudjuk mutatni a tiszteletünket, a szeretetünket feléjük, és harmóniába tudunk velük élni, akkor ezáltal Istennel, az isteni törvényekkel és a külvilággal tudunk egy lelki harmóniába élni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy általánosan minél több gyerek tanulja meg az állatok, a növények gondozásán, szeretetteljes kapcsolatán keresztül az idősebbeknek a tiszteletét is.
Annyit hallottunk az ökörerős földművelésről, hogy kíváncsiak lettünk, ezért meg is néztünk egy bemutatót, ahol az ökröket, illetve a masinákat Antardi Prabu mutatta be.
Ökrökkel fogjuk működtetni ezeket a különböző gépeket. Majd az lenne a kérés, hogy senki ne jöjjön belül ezeken a szalmabálákkal jelölt területeken, mert baleset veszélyes. Most még megérkezik az utolsó gép, és akkor elkezdjük a bemutatót. Az ökreink a nagy területekhez vannak szokva. Úgy látszik, a sátrak, ezek nem jönnek be nekik annyira. Különböző ökrök vannak, különböző személyiségek. Vannak közöttük, akik tömegiszonyosak. Nem bírják annyira a tömeget. Inkább a szántóföldeken az jobban megvannak. Ugye van egy 10-15 hektár, hébe-hóba átrepül egy madár, azt még úgy elviselik. A tömeget ezt nem annyira szeretik. Jó, kezdjük el akkor, jó? Tehát itt, ami majd be lesz mutatva, három különböző gép, ezeket rendszeresen használjuk. Sori Prabu, indulj el, légy szíves! Rendszeresen használjuk ezeket a gépeket. Hát ugye általában ezek idényjellegű gépek, tehát nem egész éven keresztül használjuk őket, hanem csak bizonyos idényben. Az első gép, ami ott megy, ami most elindult, ez egy szerves trágyaszóró. Hát nagyon meg tudja könnyíteni a munkánkat. De körülbelül az a mennyiség, amit kettő ember egy ilyen jó fél óra alatt tud leszórni kézzel, azt ez a gép egy ember egy 5 perc alatt leszórja. De hát ennek is megvan a maga időszaka, ugye télen, illetve ősszel használjuk, akkor van trágyaszórásnak az ideje. Mögöttem egy másik gép, az egy szénaforgató. Ezt is rendszeresen használjuk, és akkor utána mögöttem még egy másik szénaforgató, ami annyival fejlettebb, hogy azzal lehet sodorni is, és forgatni is, ugye. Lehet a szénát különböző irányba mozgatni vele. Tudni kell még ezekről a gépekről, hogy hát elég régi gyártmányok. Tehát azt hiszem sokan itt közülünk csókolomot köszönhetnénk nekik. Nagy részük ezeknek a gépeknek háború előtt, vagy közvetlen háború után volt gyártva. Ugye akkor voltak még volt az az időszak, amikor az emberek még lovasgépekre fejlesztettek. Ezek a gépek, ezek mind a talajról kapják a meghajtást, és akkor úgy működnek. És ugye a háború után akkor jöttek a traktorok, és akkor átvették ezeknek a gépeknek a helyét. Magyarországon már ilyen gépeket nagyon ritkaság is, hogy meg lehet találni. Ezeket a gépeket leginkább külföldről hozzuk, Németországból, Csehországból, azt a trágyaszóról például a Szambiából hoztuk be. Direkt azzal a célral, hogy megkönnyítsék itt a tehenészeknek a munkáját. Különböző ökrök vannak, itt az első páros, lehet látni őket, ők akik tömegiszonyosak. Úgy hívják őket Nakula és Mahotszava. Nakula ő a magyar szürke, egy látni rajta, széles szarvai vannak, ő magyar szürke, fajtiszta magyar szürke. Mahotszava pedig borzeres, alpesi borzeres fajtához tartozik. Hát most nem lehet annyira hallani, de ezek az ökrök, ezek szanszkrit nyelven vannak tanítva. Ugye nem csak úgy, mint régen a... Nem is tudom, milyen vezetőhaként régen. Csálé, meg hojt. Ugye régen úgy hajtották az ökröket, csálé, meg hojt. Mi szanszkritul tanítjuk őket. A jobbra az daksi, a balra az váma. Gyerünk, azt úgy mondjuk nekik, hogy gacsa, és hogyha meg akarunk állni, akkor azt mondjuk, hogy aszté. És akkor ugye általában, hogyha kisebbet akar valaki fordulni, akkor csak mondja az ökröknek a neveit, baladéva, ezeket a neveket, és akkor, hogyha meg nagyobbat akarunk, akkor pedig mondjuk nekik ezeket a vezényszavakat. Daksi, váma. És akkor így vannak tanítva az ökreink. Jó, lehet, itt meg is állunk. Köszönjük szépen a figyelmet, és mindenkinek további szép napot, és kellemes időtöltést kívánunk. Hare Krishna!
Talán felesleges is mondani, hogy a tehenészet, az ökrös gépbemutató ezekkel a csattogó, furcsa masinákkal nagyon nagy sikert aratott a látogatók körében, úgyhogy néhányat meg is kérdeztünk a benyomásaikról.
A Góranga Rádió számára szeretném megkérdezni, hogy tetszik önöknek ez a tehenészet és a tehénvédelem?
Hát nem először vagyunk itt már. Előtt 6 éve is voltunk. Nagyon tetszett, és nem változott semmi mindig. Ugyanaz a tisztaság, ugyanaz a gyönyörű állatok. Biztos jól élnek az állatok.
Köszönöm, nekem is nagyon tetszett.
Igen. Köszönöm szépen. További jó szórakozást.
Hát a tehenészet az nagyon szép. Hát is lelem a teheneket.
Megsimogattál teheneket?
Még. Hát most nem ma. Uh-huh. Meg hát a nevek is jók.
Igen. Mm. És ön mit szól a tehenészethez?
Nagyon profi. Szép. Szép, igényes.
Olyan látogató is volt, aki a Krisna-völgyi tehenészet meglátogatásakor döntötte el, hogy ő is fog csinálni erőszakmentes tehenészetet.
Most érkeztünk, nekem egyébként is tetszenek a szürke marhák, és itt pont azokat látok, meg magyar tarkákat. Jó dolog az, hogy itt kint tartják az állatokat a szabadban, és nem egy zárt istállóban. Nekem ez tetszik így.
Köszönöm szépen is önnek.
Szintén osztozom a véleményben. Mi is hasonlóban gondolkoztunk, csak kisebben. Úgyhogy...
Értem. Tehát önöknek tehenészetük van, vagy lesz?
Nem, csak elméletben.
Lesz. Akkor lesz.
Igen.
Lesz.
Köszönöm szépen.
Nagyon sok érdekeset sikerült megtudnunk a tehénvédelemről. Talán csak egy vonatkozás maradt el, az érzelmi. A Krisna hívők számára a tehén azért is nagyon kedves állat, mert Krisna kedvenc állata, és 5000 évvel ezelőtt az indiai szent helyen, Vrindávanban, Krisna éppen mint tehénpásztor fiú mutatta be kedveléseit a tehénpásztor fiú barátaival és tehénpásztor lányokkal. Ezért hallgassunk meg a műsor befejezéseképpen hamisítatlan Vrindávani stílusban egy szép zenét. Köszönjük a figyelmet, Hare Krisna! Hey, hey.
catching on. Oh yeah, catching on.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.